Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Fiam, ne higgy érzelmi fölbozdulásodnak, amely most van, de könnyen eltávozik. Míg élsz, ki vagy szolgáltatva a változandóságnak, ha nem tetszik is, úgyhogy néha víg, máskor szomorú vagy, néha nyugodt, máskor izgatott, néha imádságos figyelmű, máskor Isten dolgaira sehogy sem hajlandó, néha szorgalmas, máskor tunya, néha érett, máskor könnyelmű. De a bölcs és a lélek dolgaiban kiművelt ember fölött áll ezeknek a változásoknak, nem tekint arra, mit érez magában, hogy fúj az állhatatlanság szele, hanem azon van, hogy minden szándéka illendő jó végre irányuljon. Kempis Tamás gondolataival köszöntöm Önöket. A szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban szó lesz majd a gyermeknevelésről, Bíró László katolikus tábori püspököt hallják. Az idei lurdi zarándoklat kapcsán Berta Tibor ezredes általános helynök mondja el majd gondolatait, és folytatjuk Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását. Adásról adásra megszólal Bíró László katolikus tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referense, Ferenc pápa Amoris Letíciájáról elmélkedve. Ezúttal is a gyermeknevelésről lesz szó.
Múltkorában jelent meg valahogy írás, hogy manapság nem az intoleranciával vétünk legtöbbet, hanem a toleranciával.
Tehát amikor a rosszra is rámondom, hogy jó. És ez a legnehezebb dolog ma. Tehát toleráns vagy intoleráns legyek, még egy családon belül vagy gyereknevelésnél. Nagyon nehéz kérdés, akik még aktív szülők is vajudnak, hogy a gyereknek most rá ordibáljanak, vagy ne ordibáljanak. Ihhoz nem nehéz eldönteni, mert megtörténik. Szóval az a lényeg itt, hiszem, hogy amit meg kell tanulnunk, vagy gyakorolnunk kell a felnőttek társadalmában, és a gyerek fele is. Amit a pápa mond, ugye, hogy az eseményt mindig igazsággal ítélni, tehát intoleránsnak lenni az igazság tekintetében, és toleránsnak lenni az emberhez. Ezt megkülönböztetni, az a nehéz. Tehát vannak helyzetek, amikor nem lehetek toleráns. Igazságot mindig következetesen képviselni, a személy pedig irgalommal közelíteni meg. Míg a gyereknél is ez van. Tehát igazából ez a fokozatosság elve, fokozatosság törvénye, ami nem a törvény fokozatossága. Tehát amikor a fokozatosság elvét gyakorlom a gyereknevelésben, nem azt jelenti, hogy elengedtem a törvényt, annak a szigorát, következetességét. Ez, ami nagyon nehéz. Nagyon nehéz, de még házasságban egymás fele is. Hogy úgy legyek toleráns az emberhez, hogy az igazság védelmében még intoleráns vagyok. Ez egy nagyon nehéz mesterség, tudjátok. És az emberekben általában összekeveredik ez a kettő. Amit próbáljunk képviselni, testvérek, ebben a borzasztó össze-vissza világunkban, hogy merjünk az érték, az igazság mellett mindig következetesen ott állni, gyerekek fele is. A személyt pedig próbáljuk irgalommal tekinteni, katonaság körében is, hogy annyira megtépázott ez a világ. Ilyen nagyon-nagyon szenvedek tőle. Az érzelmi motiváció az annyira fontos, hogy valahogy érzelmileg szeretessük meg a gyerekkel azt, amit szeretnénk elérni benne. Érzelmileg. Mert ha az emocionális oldal nincs meg, akkor nem tudjuk megtartani a gyerekeinket. Lehet, hogy azt a mondat nem mondtam, itt a pápa szépen differenciáltan fogalmaz. Azt mondja, pszichológiailag nélkülözhetetlen az önszeretet.
Tehát az önelfogadás, önszeretet. Ha nincsen önelfogadásunk, akkor nem tudjuk a párunkat szeretni, és a gyerekeinket se.
Ha valaki ezt így fogalmaz, ez maradt meg bennem, hogy ha valaki nem tudja önmagára elfogadni, hogy én vagyok az X, soha nem fogja elfogadni mások az Y. Szóval pszichológiailag az önelfogadás, az... valaki így fogalmazza a főparancs kapcsán, mint a Sándor idézett, hogy a mint önmagadat, az a sarokpontja, az a kárdója a főparancsolatnak. Tehát az az abszolút visszanyitási pont, mint önmagadat. Azon fordul az egész. Ezt Jézus is tudja. Ez önmagamnak a szeretete, viszont nem lehet önzés. Nem egy narcisztikus önszeretet freudi értelemben, hanem pontosan az a szilárd bázis, ahonnan kiindulok a másik fele. De ez önmagunknak az elfogadása, ilyen vagy olyan a testi alkatunk, vagy ilyen vagy olyan adottságaink vannak, enélkül nem működik az élet. Nem működik az élet, de ez nem lehet önzés. Nézzük, hogy ez a főparancsnak a lényege. Tudjátok, én azt gondolom, hogy igazából egy parancs van csak az Isten szeretetnek a parancsa. És Istenben kell szeretni mindenki mást. Mert ha most elkezdjük, ti, akik házasok, családos emberek vagytok, hogy most gyerekeimet szeretem jobban, vagy a házastársamat, ugye rengeteg szlogent az ember tud idézni. Én azt gondolom, hogy egy dolgunk van, szeretni az Istent nektek a házastársban és a gyerekeitekben, ebben a sorrendben. Isten nem lehet szeretni a másik ember nélkül. Nekem az örök képem az, amit a Ráner mond, hogy az ember szeretet a pillér, az Isten szeretet éve alatt. Nincs más. Embernek egy szíve van, az vagy szeret, vagy nem szeret. A hamis vallásosságban van olyan, hogy szemforgató jámborság is átgázol a másik emberen. De ez nem az Isten szeretet parancsát teljesíti. Az egy nem is tudom micsoda. Ez egy kutyulmány. Tehát testek, amikor elfáradunk, akkor tudjam azt, hogy az Istent másként nem szerethetem, csak az embertársam keresztül. Nem szerethetem már. Nincs más Isten szeretet. Ha ez a ketté válik, vagy szembe fordul egymással, ott van, nagyon nagy baj van. Nagyon nagy baj van. Isten nem lehet másként szeretni, csak az embertársam keresztül.
Jubileumi 60. Lurdi katonai nemzetközi zarándoklat, amelyről korábbi adásunkban már Perta Tibor ezredes általános helynök részletes ismertetőt adott. Személyes élményeit osztja meg önöknek Szűcs László mikrofonja előtt.
Közeledik május 2. fele, amely a Lurdi nemzetközi katonai zarándoklatnak az ideje. Idén 60. alkalommal rendezik meg Dél-Franciaországi kisvárosban.
Valójában én minden zarándoklaton azt kérdezem meg magamtól most már nagyon sok éve, hogy amikor az ember elmegy Lourdesba, mondhatnánk másik zarándokhelyet is, hogy ott mi történik. És így vissza gondolva a zarándoklatoknak a majd 2000 éves történelmére, hiszen a kereszténységben, illetve a katolikus egyházban nagyon hamar elindultak az úgynevezett zarándoklatok, nagyon hamar kialakultak a zarándok utak. Egy nagyon szép hagyomány az, amely azt tartja, hogy az első ilyen zarándok út vagy zarándoklatnak nevezett esemény az volt, amikor Jézusnak az édesanyja, a boldogságos Szűz Mária és az apostolok, belőle nincsen tényleg írásos hagyomány, de mégiscsak ez van a tradícióban, hogy ők végigjárták azt az utat, ahogyan ő a keresztúton végigment. Ugye ebből alakult ki az a bizonyos 14 állomásos keresztút, de én azt hiszem, hogy ez minden zarándoklatnak az alapja és gyökere. És aztán természetes módon a zarándoklatok pontosan erre a vidékre és erre a tájra irányultak, tehát valójában Palesztinára, illetve a Szentföldre, tehát Jeruzsálemre, illetve azokra a helyekre, ahol Jézus megfordult földi életében. amikor aztán a történelem folyamán úgy alakult, hogy nem lehetett elzarándokolni a Szentföldre, akkor alakultak ki azok az európai zarándokutak, amelyek Rómába, Santiago de Compostelába, illetve más zarándokhelyekre irányultak. Főleg aztán a középkorban nő meg a zarándokhelyek száma, ez megfigyelhető például Magyarországon is, hogy hogyan alakul a zarándokhelyeknek a léte igazából. Nos, szóval, hogyha az ember elmegy egy zarándokhelyre, akkor én azt hiszem, hogy ott a zarándokhelyen, mint hogy Lourdesban is, Fatimában, Máriacellben, Mátra-Verebély-Szentkúton, Aachenben, minden zarándokhelyen történik, én legalábbis azt gondolom, hogy történik ott egy csoda. A csoda az megtörténhet úgy, hogy annak vannak nagyon látványos és látható elemei, hiszen a katolikus egyház is elismer olyan csodákat, amelyek Lourdesba vagy másik zarándokhelyeken megtörténtek. Ugyanakkor én azt gondolom és azt hiszem, hogy azok a csodák is nagyon fontosak, amelyek az ember életében egy-egy ilyen zarándokút vagy zarándokhelynek a fölkeresése alkalmával kialakulnak. A mi keresztény életünk az most magamról beszélek, és senkit nem szeretnék ebben így általánosan bevonni, a mi keresztény életünk egy nagy-nagy küzdelem. Ezt bátran ki lehetne mondani, hogy küzdelem a saját emberi gyöngeségeinkkel. Nagyon szeretem Babits Mihálynak azt a szép megfogalmazását, hogy hát a bűneink azok, mint a hűséges kutya, azok követik az embert. Sajnos nem nagyon hagynak el bennünket, vagy ha el is hagynak, akkor újból és újból azért utánunk szegődnek. Talán az arándokutak és az arándokhelyek azok tudják azt megmutatni, vagy azok tudják azt jobban érzékeltetni, hogy az ember ezért is alakultak ki azért az arándokladok és arándokhelyek, hogy az ember megszabadulhat ezektől a terhektől, ezektől a gyöngeségektől, ezektől a bűnöktől, a hibáitól, amiket persze újból és újból jelentkezni fognak, de ezek az arándokutak mindig alkalmat adnak arra, hogy az ember eltávolodva a saját mindennapi világától talán kitágítsa a saját lelki életét, hogy ott más van, hogy a napi munkából kiszakadva egy pár napra, vagy egy pár órára jobban tudjon saját magával foglalkozni. Még akkor is, hogyha ott nagyon sokan vannak. Nagyon érdekes az, hogy az arándoklatok történetében mindig voltak ezek az úgynevezett láthatatlan csodák, ahol bármennyire az arándoklatoknak a úgynevezett látványos nyüzsgése, hiszen sok-sok ember van egy zarándokhelyen, ezek nem befolyásolták azt, hogy egy-egy embernek a lelki életében egy nagy-nagy változás történt meg. Sőt, néha valakit ez segít hozzá. Tehát pontosan a közösségi élmény az együtt imádkozás, az együtt éneklés, az együtt a katonáknál az együttvonulása, a közösségnek a megélése valakit segíthet abban, hogy együtt imádkozzuk a keresztutat, hogy éppen most 165 vagy 170 ember együtt arra fog gondolni a Szentmisén, együtt fog valami közös célért imádkozni. Tehát ezek mind hozzásegíthetik az embert ahhoz, hogy valamiképpen meg tudjon változni, vagy a változás lehetősége ott legyen benne.
Hadi élményeiről mesél Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetében, amelynek újabb részletét ezúttal is Bőzsöny Ferenctől hallják.
Augusztus 22-e kedd. Hajnalban ébresztő, mivel mindenki előkészült az indulásra, 7 órakor el is indulhattunk. Házigazdáim kikísértek a sebesült szállítókocsiig, amelyiken kijelölték az én helyemet. Akkor láttam, hogy ott van az egész városrész. Így még nem búcsúztattak bennünket. Mint akik tudják, hogy ez a városrész is ugyanarra a sorsra juthat, mint a többi. Valami furcsaság. A halálra ítéltek gondolkodásmódja érezhető náluk, leszámoltak az élettel. Azonban a magunk fajta jó barátok tappannak be hozzájuk, feltámad köztük és bennük az élet ösztön. Ezért búcsúztattak bennünket őszinte könnyekkel. Megkaptuk az útirányt. Bemegyünk Varsóba, ameddig csak lehet a rombolások miatt. Megegyeztek a németekkel, hogy addig nem bombáznak, amíg mi túl nem jutunk. Óriási eredmény a vezérkarunk részéről. Talán álljunk meg, csókoljunk kezet a német tábornoknak, hogy nem lövet belénk. Ahogy elindulunk, kezdem végignézni az oszlopunkat. 30 kocsiból állunk, az útvonal Grojec és Novemiasto. Ismét a sokszor tapasztalt szervezetlenség. Nincs egyetlen összekötő, nincs logika az intézkedésekben, nincs irányító, de van egy csomó nagyképűség. Előmegy a vezérkocsi, utána mi, a sebesült szállítók, aztán a népség, katonaság és válogatott cigány legények, ahogy mondják. Amikor a második, ötödik, hatodik kilométernél az egész oszlop dudál, jelez vagy leszakadtak, kérdezem az egyik vezérkarit, hogy ki volt az az aranyeszi, aki ezt elrendelte. Hát annyit nem tud a hadi akadémia után, hogy nem lehet a jó kocsikat az elejére tenni. Itt káromkodnak az emberek, futkosnak össze-vissza, hogy a defektet valahogy helyrehozzák. Ha minket tennének a végére, és a legrosszabbnak tartott kocsikat az elejére, rögtön kiderülne, hogy mi a hiba bármelyik kocsiban, és ezzel nem vesztenénk időt. Ha bárhol defekt van, a hátsó jó kocsi valamelyike azonnal előre rúgtat és megállítja az oszlopot. Szembeforgalom nincs, miénk az egész út, tehát semmi akadálya nincs ennek a tervnek. De erre nem jön rá a vezérkari főnök úr, akinek a gőgénél csak a szamársága nagyobb. Hogy megnéztem a térképet, mint egy 85-90 kilométer légvonalban a végcél. Dél is elmúlt már, mire odaértünk Novemiastóba. Amikor megpillantottam a Pilica folyót, majdnem kiugrottam a kocsiból, hiszen itt jártam 9 évvel ezelőtt a cserkészekkel. Valamennyien megszerettük akkoriban ezt a kedves folyót. Spalában, a lengyel dzsembori idején. Hú, akkor mennyit fürödtem benne. Mindennek az emléke rám rohant egyetlen pillanat alatt. Persze, hogy alig bírtam magammal. Többiek nevettek is rajtam. A páter már megint örül, mint egy gyerek a labdájának. Hát, örültem is. Amikor megérkeztünk, meglepetve látom, hogy behajtunk egy kastélyba. Kiderült, hogy a ház a Potocki grófoké. Szánalom volt nézni a gazda nélküli kastélyt a folyó magas partján. Végigjártam a szobákat. Már a feljáróban látni lehetett az ősök tiszteletét, telek képekkel a szobákban, gazdag könyvtár, gyönyörű bútorok. Mi lesz ezekkel, uramék? Sajnos az, ami a többiével a ruszkik elpusztítják, ha ugyan a dicső faj az itteni hagy belőle egy mágszemnyit is. Hogy visszamegyek az udvarra, a lépcsőn találkozom az egyik katonával, megkérdi. Tudod már, hol a szállásod? Nem, válaszoltam, persze, hogy nem tudod. Ti csak témferegtek, menj azonnal. Erre megálltam a lépcsőn, körülnéztem, nem hallja-e valaki, nem akarom dezavuálni őket más előtt. Nem volt ott senki. Erre azt mondtam, százados úr, ezt a hangot eddig sem tűrtem el senkitől. Ezentúl sem fogom. És némán ott hagytam. Egyetlen szót sem válaszolt. Gondolom, tábori lelkésztől még nem hallott ilyet. Valószínű azok közé sorolt bennünket, akik ötig sem tudnak számolni. Eddig is gőkronynak tartottam, de ezek után még inkább. Uramisten, miért vagyunk tele ilyen nagyképűekkel? Ez is azt hiszi, hogy a Hadi Akadémia mindenre jogosít, és amit ott elméletben megtanult, itt az életben papírforma szerint végre is hajthatja.
Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Mai adásunkat Kempis Tamás gondolataival zárom. Tartsd szem előtt folyton, hová tartasz, s hogy az elveszett idő nem tér vissza soha. Törekedés és szorgalom nélkül sohasem válhatsz erényes emberré.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.